Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Üdvözlet Önnek, ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk 2016. március 27-én 10 óra múlt 6 perccel. Mozgalmas hetek állnak a Bács-Kiskun megyei és Kalocsai Kórház főigazgatója dr. Svébis Mihály mögött. Nézzük, hogy mennyire a vezető állami kitüntetést vehetett át, nem sokkal azután, hogy megválasztották őt az Országos Kórház Szövetség elnökévé. Rádiónknak adott interjújában mindemellett részletesen szól az egészségügy helyzetéről, annak általános kórképéről és más égető problémákról, amelyeket mielőbb orvosolni kell.
Meg lehetne állítani az orvosok elvándorlását, és meg lehetne állítani a nővéreknek az elvándorlását is az egészségügyi ellátórendszerből. És ezt mindenképpen rövid időn belül meg kell oldani, mert egyébként egy kritikus helyzet fog előállni.
Amelyet le is írt természetesen az interjúban Svébis Mihály, és a lehetséges megoldásokat is közölte bővebben a Turmixban ebben az órában. Ismét vendégül hívjuk Kalocsa nemrég megválasztott díszpolgárát, Lakatos Györgyöt, aki ezúttal nem a kitüntetésről, hanem a nevével elválaszthatatlanul egy Ford Kékmadár Fesztiválról fog majd többet elárulni.
Igazából azt szeretném, hogyha minél jobban mozognánk mindenfelé, tehát minél mozgalmasabb lenne. Van a terveim közt egy ilyen utcabálszerű valami is ott a sétáló utcába.
Na, hát akkor előzetes az idei Kékmadár Fesztiválról Lakatos Györgytől nem sokára, illetve most hogy került ide a 30Y meg a rendőrkapitány? Hát egy formabontó hangulatú interjúval is készültünk a mai műsorra. Ennek vendége Mayer József, a Kalocsai rendőrkapitányság kapitánya lesz. Gasztroblogolásról, 30Y-ról, életútról és humorról mesél a másik arcát megmutató rendőrkapitány, aki ugyebár a Főnök másik arca rendezvénysorozat kapcsán nyilatkozott nekünk az előadás után.
Mindig vonzottam az angol humor irányába. Az angol humornak van egy íze. Sok mindent ki tud fejezni. Néha fanyar humornak tekintik, de azok a képletes dolgok, amik a mögötte vannak, azok engem mindig mosolyra gerjesztenek.
A rendőrkapitány egy kicsit másik oldalról, ezekkel az interjúkkal jövünk itt a Turmixban. Üdvözlet, és akkor az ezek szerint hamarosan évekre visszavonuló Adéllal kezdünk, hát még elvezük a dalait, amíg lehet. Rolling in the Deep, a Turmix legelső dala, aztán bővebben az összes téma.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM
100. A Korona FM 100-on.
There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. The dark, the scars of
FM 100. Üdvözlet Adél dala után 12 percen múlt el 10 óra. Nézzük a Turmix legelső témáit, illetve a folytatást. Hát a rendőrkapitánnyal kezdünk meg a Főnök másik arca sorozattal. A héten rövid szünet után tért vissza ugyebár a Főnök másik arca, és a Kalocsai Művelődési Központ Sétáló utcai konferencia termében ezúttal a Kalocsai rendőrkapitányságot 2 éve irányító Mayer József mutatta meg kevésbé ismert oldalát a közönségnek, meg hát így az interjú révén a Korona FM 100 hallgatóinak is. A rendőrkapitányt Vörös István szerkesztőn kérdezte életútjáról, hivatástudatáról, csapatmunkáról, illetve eredményekről.
A Főnök másik arca soron következő programján beszélgetünk Mayer József rendőrkapitány úrral. Kérem, mesélj nekem arról, hogy mi minden jutott eszébe, amikor felhívták és azt mondták, hogy van ez a Főnök másik arca sorozat, és nagyon szeretnék, hogyha eljönne ide.
Hát meglepetés erejével hatott, megvallom őszintén, hiszen hát a Kalocsa térségében tulajdonképpen 3 éve tevékenykedek, és hát az, hogy pont rám kíváncsiak a Kalocsaiak, ez valóban meglepő volt számomra, de hát álltam elébe, hát természetes módon meg tudom én is mutatni a másik arcomat, legalábbis remélem.
Milyen a rendőrkapitány, milyen Mayer József másik arca?
Azért sok mindenben nem változik, egy kicsit vidámabb fajta egyébként. Ez nem kötelező morcosság a szolgált ideje alatt, de nyilvánvaló, hogy hát maga a hivatal rendszere megköveteli azt, hogy az ember ne hahotázzon. Én egyébként a szabadidőmben szeretem, hogyha vidámak tudunk lenni. Persze ez nem mindig sikerül, hozzá kell tennem, mert azért ugye az én szolgáltam az 0 órától 24 óráig tart, tehát igazándiból a kikapcsolódásnak azokat a formáit kell keresnem, vagy kellett keresnem, ahol ha éppen bármi történik esemény, amire nekem reagálnom kell, akkor abban az esetben nyilvánvaló, hogy aktívvá kell válnom.
Kikapcsolódás, erre mindjárt kitérünk, de hát ahogy említette is, egy 3 éve itt van Kalocsán a rendőrkapitányság élén. Mi minden történt előtte? A korábbi vendégek, például Schön Ferenc úr, a járásbíróság elnöke, de például Móca György, a Kalocsai Kórház vezetője is elmesélte, hogy neki például nem volt egy annyira egyenes és szabott út az, hogy ő már kiskorától tudta, hogy én egyszer bíróságon szeretnék dolgozni, én egyszer orvos szeretnék lenni, hanem ez ilyen varga betűk vezettek. Kapitány úrra, mi újság?
Varga betű szintén. Abszolút nem rendőrnek készültem. Voltak ilyen elképzelésem 10 éves korban, de hát az akkori időszakban, mint minden szülőnek az volt a vélemény, hogy előtt szakmát tanuljál, és ha van szakma a kezedbe is, meg tudsz élni a saját lábadon, akkor utána jöhet majd a tovább tanulásnak a lehetősége. Szerencsém volt, és így fogalmazok inkább, tehát nem volt szerencsétlenség a háttérben, szerencsém volt, hogy szakközépiskolába, egy olyan iskolába kerültem, ahol valóban megszerettem egy szakmát, ez a vízépítés és vízgazdálkodási terület, és aztán mindjárt érettségi után pár nappal én már munkába is állt. És elkezdtem a kereső foglalkozásomat, és eszembe nem jutott volna, hogy én bármikor is rendőr leszek. De aztán akkor, amikor a sorkatonai szolgálatról volt szó, akkor a sorkatonai szolgálat mellett én nekem sikerült elvégezni egy 2 éves rendőriskolát, aminek a végeredményeképpen szerencsére tiszté avattak. Majd ezt követően én szépen csöndesen le is szereltem, úgy, ahogy a nagykönyvben meg volt írva, és folytattam tovább a kenyérkereső foglalkozásomat. Aztán a 80-as éveknek a közepén azok a gazdasági átalakulások, amik tapasztalhatók voltak abban az időszakban, felvetődtek azok a lehetőségek, hogy azokat a termelés irányító egyes kategóriába tartozó vezetőket, amik között tartoztam én is, ezek lehetőség szerint olyan helyeket találjanak maguknak, hogy ne nagy távolságra menjenek dolgozni. Kvázi a költségeket próbálták lefaragni ezzel. Na hát, mint ahogy ez így elhangzott, néhány napra engem megkerestek a rendőrségtől, nem akarok ott dolgozni. És egy nagyon rövid időn belül, hát körülbelül ilyen 3 hónapos átfutást követően, mire feleszméltem, addigra én már hivatásos állományú rendőr lettem. Ez 1985-ben történt tulajdonképpen. Aztán végeztem rendesen a szokvány bűnügyi nyomozói munkámat, és eszembe nem jutott volna, hogy én bármikor is parancsnok leszek. Viszont az élet úgy hozta, hogy amikor Bajára kerültem, akkor Baján 1 éve tevékenykedtem, amikor az akkori parancsnokom megállított, és azt mondta, hogy hát ha tetszik, ha nem, de én a következő naptól kezdve át kell vegyek egy alosztályt, és annak a vezetését kell átvennem. Na, ezen meglepődtem, én eszem ágában nem volt, sőt, nem is gondoltam ilyenre. Aztán hát átvettem ezt a feladatot, ezt végeztem 5 évig, aztán akkor jött egy következő parancsnok, és közölt, hogy a következő nap egy másik állományt kell átvennem, akkor azokkal kezdtem el dolgozni. Aztán megint állt az idő, jött a következő lépés, megint kaptam egy feladatot, és mire észbe kaptam, tulajdonképpen addigra már Kunszent Miklósra, egy rendőrkapitányságot irányítottam.
Bajáról Kunszent Miklósra?
Pontosan így van. Ez egy márciusi időszak volt, amikor is Kecskemétre hivatott a megyei rendőrfőkapitány úr, és feltette a kérdést, hogy meg tudom-e oldani azt, hogy a Kunszent Miklósi rendőrkapitányság vezetését átveszem. Nálunk általában az a szó, hogy nem, vagy nem lehet, vagy nem tudom, az nem létezik a mi szótárunkban. Természetes módon az ember tudomása, hogy ez a szolgálati feladata, manapság már úgyis természetes módon oda helyezik az embert, ahol éppen szükség van rá. Tudomásra kellett vennem, és így kerültem én 2004. április 1-én Bolondok napján Kunszent Miklósi kapitányságra.
Onnan pedig a kalocsai rendőrkapitányságra. Ez a másik arc dolog, ez szerintem egy olyan szempontból érdekes kérdéskör, hogy minden meghívott előadó, jelen esetben a kalocsai rendőrkapitányságnak a vezetőihez, van egyfajta képzettársítás, ha másból nem, akkor csak a feladatából, a munkaköréből, a titulusából, ahogyan bemutatják őt. Ön hogy képzelni el egy rendőrkapitányság vezetőit, és ehhez képest milyen ember Maier József?
Soha nem vagyok elégedett. Szerintem egy rendőrkapitánynak sosem szabad igazándiból elégedetnek lennie. Úgy törekednie kell mindig arra, hogy még lehet ezt a tevékenységet, ezt a munkát jobban is csinálni. És amit én nagyon fontosnak tartok, hogy kollégáimmal azt értessem meg, hogy ez a feladat az egy nagy, olyan nemes feladat, amikor ugye szlogen csináltak ebből a szolgálunk és védünkből, de ezt igazándiból nem érteni kell, hanem érezni. Szívből kell érezni. Az ember valóban fölteszi az életét arra, hogy hivatásaként kezeli a rendőri munkát, akkor abban az esetben soha nem lehet elégedett, hiszen mindig van egy ponttól azt mondja, hogy még tehettem volna biztos valami többet, csak éppen az adott tudásom, az adott energiám, az adott lehetőségek, amik ott rendelkezésre álltak, azok éppen ennyit tudtak kihozni belőlem. Én remélem, hogy, és meg vagyok győződve róla, hogy olyan kollégákkal dolgozom, akikkel érdemes együtt dolgozni, és akiknél látszik az, hogy nap mint nap tapasztalható a fejlődés, és ezekből szokták mondani szakzsargonban szerint, hogy jó zsarukká válnak, már most is nagyon sok jó zsaru van közöttük, és remélem, hogy ki tudunk nevelni egy olyan utánpótlást, egy olyan generációt, akik majd annak idején, amikor végzik önállóan a tevékenységüket egy fiatal kapitánnyal az élen, akkor az ember mondhatja azt, hogy nem hiába dolgozott.
Milyen érzés volt, amikor biztosan találkozott vele akár újságban, akár rádióban, amikor először nyilatkozott arról idén Dávid Károly dandártábornok úr, hogy le a kalappal a kalocsaiak előtt, szó szerint idézem, mert én készítettem vele az interjút, kiemelkedő megyén belül is, még országos viszonylatban is nagyon-nagyon szép a kalocsai rendőrkapitányságnak a mutatója. Most nyilván nem azt szeretném kérni, hogy ismételjük meg, milyen nyomozati eredményesség hasonlók. Vezetőként, emberként bemenni, leülni, fölcsapni egy újságot, bekapcsolni a rádiót és ezt viszont hallani. Milyen érzés volt?
Ez olyan érzés volt, hogy én az érzetem volt, hogy felértünk az első emeletre. Van még, de felértünk az első emeletre.
Hány emeletes a ház?
Végtelen. Végtelen. De ez az emelet, ez egy fontos mértföldkő. Én úgy érzem, a mostani állománynak a munkájában, elismertségében ez egy fontos kvázi mértföldkő is, ez az emelet. Teljesíteni tudták azt, amit én mondtam nekik folyamatosan, és most már nem csak teljesíteni tudnak, hanem hisznek is véleményem szerint abban, hogy ők erre képesek, és én nagyon remélem, hogy a következő emelet az már az lesz, hogy ezt az eredményességet meg is kell tartani, mert valamit megcsinálni az szép dolog, de megtartani még szebb, és sokkal nehezebb.
Nekem úgy tűnik abból, amit eddig elmondott kapitány úr, hogy az a fajta indítatás, ami önben dolgozik, és ami vezérli, az talán a hit és az elkötelezettség. Talán ez két ilyen vezérgondolat?
Tisztesség, becsület, az nagyon két fontos dolog. És a hit, nyilvánvaló hit nélkül nem lehet tevékenykedni. Meggyőződésem az is, hogy a kollégáim jelentős részében már érzem ezt a viszontjelzett hitet, és ezt a tisztességet, amit ők végeznek, és nagyon remélem, hogy minél többből ki tudom majd hozni. Nagyon szeretem a csapatmunkát. Tehát az eredmény, amit ez a kapitányság elért, azt a rendőrkapitányság érte el. És ez a rendőrkapitányságban van még olyan erő, amire támaszkodva egy hosszú távú, kiegyensúlyozott, kiváló munkaeredményt lehet elérni. Én ebben hiszek.
Hogy tölti a mindennapjait, amikor, bár említette, hogy 0-24-ben szolgál, de amikor beül az autóba, hazamegy, leülnek egy családi asztalhoz, hogyan telik egy hétköznap délután, hogyan telik egy hétvége?
Hát azt számoljuk, hogy a hétköznap hogy telik a délután, miután a legkorábbi időpont az körülbelül olyan 17 óra és 18 óra között időszak, míg én hazaérek, és akkor szerencsés ez az időszak, akkor itt már olyan túlzottan sok minden már időben már nincsen aznap estére. Általában az ember az egész napi feladatok után nyilván valahogy hazafelé menet azért átgondolja, hogy azokat a dolgokat, amiket azon a napon tett, azokat megtett mindent, mi az, ami esetleg elmaradt, mi az, ami már a következő napra kell átgondolni. Kvázi próbálja az ember levezetni azt, hogy a munkából próbáljon kilépni, hogy a családi környezet tudja fogadni. Mi már nejemmel ketten vagyunk, mert a gyerekek azok már kirepültek. Ebből következően már is átállok a másik rendszerre, ahol aztán a otthoni szolgálati feladataimat kell végrehajtani. Az általában a bevásárlásnál a szállítás és a pakolásban merül ki. Nejem kiválóan tudja koordinálni azt, hogy mit kell éppen beszerezni. Aztán utána a vacsora közben, vacsora után beszélgetés. Szerencsére elég sokat beszélgetünk még mostanáig is, és mindig vannak érdekes témák, akár a családról, akár a barátokkal kapcsolatban, akár a várossal, a környezettel, akár Kalocsa várossal, mint környezettel kapcsolatosan. Ezek a beszélgetések, ezek én úgy érzem, hogy erősíti mind a kettőnket. És aztán utána már csak a lefekvés ideje jött. Érdekes módon az utóbbi időszakban hihetetlen módon leszoktam még a tévénézésről is. A leghosszabb szintidőm az 5 perc a tévé előtt, mert korán kelek, 5 óra általában, 5 óra környékén szoktam kelni, és akkor nyilván nekem korán kell elindulnom ahhoz, hogy ideérjek. Igazán van marad a hétvége, akkor, hogyha nincsenek olyan kötelező rendezvények, ahol meg kell jelenni, és nem csak szakmai, hanem kulturális rendezvények esetében is. Ha ilyen jellegű szabad hétvégénk van, akkor általában ketten a nejemmel a főzésnek adjuk át magunkat, és ilyenkor szoktunk valami különlegeset alkotni.
Maier József rendőrkapitány, a Főnök másik arca programsorozat vendége volt, és ez még nem minden, ennél többet is el fog majd árulni magáról. Milyen érdekes egyébként, hogy szakmájából adódóan kifejezetten marconának tekintett úr, mert hogy mégiscsak általában így tekintenek a rendőrség vezetőire az emberek, hogy a másik oldalról milyen is. Hát ebből jön még egy ízelítő hamarosan, illetve Kékmadár Fesztivál előzetes a kalocsai díszpolgárállat Lakatos Györggyel, valamint egy kis magyar egészségügyi elemzés Svébis Mihállyal ugyancsak a Turmixban folytatjuk.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Space. I want you to be my friend. We'll make it to the world ends. Show me through a higher place. Take me to outer space. I want you to be my friend. We'll make it to the world ends.
Ez a Corona FM 100, üdvözlet a most érkezőknek is a Turmixban. 3 perc múlva lesz pontosan 10:30. Nagy szeretettel várom a folytatásban is, természetesen a kalocsai rendőrkapitánnyal. Szóval köszönjük Mayer Józsefnek, hogy eddig is a rendelkezésünkre állt, és köszönjük, hogy ezután is így lesz. Magazinunk vendége még mindig Mayer József kalocsai rendőrkapitány, aki a héten mutatkozott be magánemberként az érdeklődő közönségnek, a Főnök másik arca programsorozat legutóbbi vendégeként. A szabad idejében közösségi oldalán is rendkívül aktív vezető, mesél zenéről, 5 percnyi tévézésről és az angol humor iránti vonzalmáról is. Mayer Józseffel továbbra is Vörös István kollégánk beszélget most.
Van szerencsém kapitány urat az ismerőseim között tudni Facebookon, és gyakorlatilag egy ilyen napi jelentést lehet lekövetni kapitány Roldán, hogy éppen milyen aktuális finomságot vagy ilyen gasztronómiai újítást csöppentettek bele a napi rutinba. Ha szabad elmondani, akkor Pannika konyhája, ugye ez egy állandó rovat.
3 évvel ezelőtt merült fel az ötlet, nejem a gasztronómiának a magas szintjét műveli, hál' Istennek. Ennek én vagyok az egyik kedvezményezetje, mert én a kóstolhatom, és akkor vetődött fel az ötlet, hogy legyen neki egy olyan oldala, ami természetesen hát nem illik reklámozni, de gasztrocsajok és gasztrosrácok néven fut, közösségi oldalom, ahol igyekszik olyan alapvető ételeket is feltenni, megfőzni is, majd aztán fényképpel feltenni, amik esetleg a fiatalok részére csábító lehet, és kedvet kapnak ahhoz, hogy ezeket az egyszerű ételeket elkészítsen. Mellette természetesen az egyszerű alapanyagokból be tud mutatni olyan dolgokat is, ami alapján ugye nyilvánvaló, hogy az már egy kicsit magasabb szintű tudást feltételez, hogyha ezt valaki megfőzi. Na ebben az egészben az én szerepem az, hogy én vagyok tulajdonképpen a fotóriporter, és nekem kell olyan minőségű fotókat készíteni az étel, hogy az valóban incsinklandozó legyen, és hát annak is tűnjön, gusztusos legyen, és hát természetesen a végeredmény, a tesztelés az egyik része, az szintén az enyém.
Hát ezek ilyen emberpróbáló nehéz kötelességek. És ami még szintén kitűnik kapitány úrnak a közösségi oldalából, hogy látom, hogy nagyon szereti a vicceket, főleg az ilyen kiszuális vicceket nagyon szereti.
Mindig vonzottam az angol humor irányába. Az angol humornak van egy íze. Sok mindent ki tud fejezni. Néha fanyar humornak tekintik, de azok a képletes dolgok, amik a mögötte vannak, azok engem mindig mosolyra gerjesztenek, és az ilyen típusú vicceket sokkal jobban szeretem, amiben van egy bizonyos, mondjuk mondjam csak, humorszint. Tehát nem minden áron mindent, hanem azért adjuk meg a savaborsát annak, hogy az akkor csattanjon, amikor kell.
Hogyha megengedi, hogy a hallgató kedvéért, hogy el tudja képzelni, hogy miről beszélgetünk, pont láttam, ugye nemrég volt talán a születésnapja, és a köszönő üzenetét is úgy írta meg, hogy egy teknős fekszik a hátulján, szerencsétlen meg se tud mozdulni, ugye ott a páncélján pörög, de azt mondja, hogy úristen, repülök. Tehát az, ami kikapcsolja egyébként a humor, ez az, ami mondjuk egy egész életen át tartó rendőri pályán azért kell.
Mi korábban jobban érdekeltek a detektív filmek, azokból is hát jó néhány filmről megvan a véleményem, de vannak azért a közöttük azért meglepő módon nívósak, és amiből az ember még időszakonként tanul is, de sokkal jobban szeretem azt, amikor olyan filmekre sikerül szert tenni, és meg nem éjszaka, nem este, akkor, vagy késő este, mert az ember álmos, el is alszik rajta, de vannak olyan filmek, amik egyszerűen felébresztik az embert, és egyszerűen képtelenség abba hagyni a nézését, na hát akkor ilyenkor általában a film végéig azért a kemény hautázásba is ki tud törni az ember. Hát ugye inkább a magyar filmeket emlegessük, hát számomra az Üvegtigris 1, meg 2, azt én akárhányszor megnézem, mindig találok benne olyan poénokat, hogy hát időszakonként sikítani tudnék.
Esetleg zene, könyvek.
A zenéről beszéljünk első körben, nekem gyerekkorom óta megvan a szerencsés körülményem, hogy megszerettették velem a zenét, és így a megszerettetés mellett, hát nyilvánvaló, hogy a saját szám íze szerint kezdtem el keresgélni azokat a jellegű zenéket, amiket igazán szeretek a mai napig. Mindenevő vagyok, én a klasszikus zenétől kezdve a legújabb zenéig is, illetve hát még mondhatom azt, hogy az underground zenét is nagyon szívesen meghallgatom. Ott is találtam jó néhány olyan csapatot, akik annak idején, én már sokkal előbb ismertem a 30Y-t, mint a többiek, akkor még nem voltak országos hírűek, és hát jó pár együttest még említhetnék. Volt egy hatalmas nagy szerencsém, hogy a szomszédomban lakott egy fiatal tanárember, akinek ilyen jellegű beállítottsága miatt a legfrissebb zenéket kaptam meg. Majdnem mondhatom, ilyen szemizdatrendszerben, azt már nem tudják, hogy mi volt ez. Tehát nem igazán még kiadott anyagban, hanem ilyen vágott anyagokban jutottunk ezekhez a zenékhez hozzá, és ezek alapján lehetett lemérni azt, hogy körülbelül ezek a zenekarok majd milyen pályafutást fognak befutni. lenni. Hát szerencsére jó volt a megjegyzésem, tehát jó, nem egy olyan együttes futott ki, akikre mi már korábban hallgattunk. De hát a komoly zenére, a klasszikus zenére visszatérve, hát ha az a zene annak idején nem alkotódik meg, akkor ma nincs miről beszélni. És van még számomra, ami igen nagyon fontos, így globálban, ha zenéről beszélünk. Számomra nincs ilyen vagy olyan irányzatú zene, nekem a jó zene van, meg a rossz zene. És innentől kezdve nekem ez a válogatás szintje, úgyhogy Dvořák Újvilág szimfóniáját ugyanolyan szívesen meghallgatom a mai napig is, mert számomra ez egy hatalmas élmény volt először hallani, és azóta is bármikor, amikor felcsendülnek a taktusai, mint ahogy akár az Illés együttest, a Fonográf együttest, kortárs zenét, bármelyiket nagyon szívesen meghallgatom.
Vagy éppen a 30Y-tól a Mecseki sétányon.
Hát már nem mostani dal, hát a jó számolom az körülbelül 8-10 éves fel.
Így van.
Ugye? Jól emlékszem. Igen. Hát azt már nagyon régen hallgattuk, úgyhogy zene részéről ennyit. A könyvek részéről van egy nagyon rossz tulajdonság, amin elkezdek olvasni egy könyvet, nem bírom abba hagyni. Nekem azt végig kell olvasni, és ebben az esetben ugye kicsi óckodom attól, hogy bármilyen könyvet is a kezembe vegyek a jelen felállás szerint, ez majd a jövő zenéje lesz, vagy remélem, amikor majd több időm lehet az ilyenre, mert ha én este elkezdek egy könyvet olvasni, akkor azt reggeli kell olvasnom, és akkor utána másnap reggel meg szolgálatba kell állnom, na ez a kettő így nem összeegyeztethető.
És kapitányúnak pár percen belül ismét szolgálatba kell állnia, jelen esetben a kalocsai közönség előtt, főnök másik harca. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést.
Én köszönöm.
Köszönjük szépen Mayer Józsefnek, a kalocsai rendőrkapitányság vezetőinek, hogy bepillantást engedett életének kevésbé ismert mozzanataiba. Legközelebb hasonlót Katus Györgynél kalocsai vezető óvónő tesz majd, amikor is a Főnök másik arca interaktív előadás sorozat vendégeként kedden a pódiumra lép. Egyébként ő az, aki zárja ezt a sorozatot, aki pedig már pódiumra lépett a múlt hétvégén a Városi Könyvtárban, a Kalocsa újonnan megválasztott díszpolgára, Lakatos György. Vele folytatjuk, illetve az idei Kékmadár Fesztivál kínálatával, amely már eddig is nyilvános, illetve véges, ezekbe fog bepillantást engedni nekünk Gyuri. Addig is, ha már szóba került Mayer Józseffel folytatott beszélgetésben a 30Y-on, akkor naná, hogy a Mecseki sétány.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Hogyan csinálod? Mutasd most, milyen van.
ez a Koron FM 100, benne pedig a 30Y a meccsek és étányokkal. 7 perccel múlt el, 10:30, üdvözlet! Sok mindenről esett szó Turmixban, és még nagyon sok minden van hátra. Ismét Lakatos György vendégeskedik a Turmixban, ám a múlt hetivel ellentétben ezúttal nem Kalocsa díszpolgárává válásáról kérdezzük. Ezt megtettük már. A Fagott Művész Fesztivál szervező nem tétlenkedett ettől, függetlenül sem két nappal a rangos elismerés átvételét követően ismét szülővárosában vendégeskedett, hogy a korai Kékmadár programján a fiatalság körében népszerűsítse az idei Kékmadár Fesztivált. Hát erről mesélt, a tanúságokról is többek között a rádiónak, meg hát lesz ebben itt némi Kékmadár Fesztivál előzetes, ha jól gyanítom.
A Dózsából, a gimnáziumból és a katolikus iskolából jöttek. Nagyon szimpatikus fiatalok, ez pont jó korosztály, pont jó mennyiség, ez az 50-60-70 ember körülbelül, ez ami kezelhető, mindenkinek a szemét lehet látni, ez mindig fontos egy ilyen előadásom. Körülbelül ez a korosztályban most úgy látom, talán volt a kisebbek is, most ez a 9-10-12, tehát magyarul ez a régi gimnázium. Ez a korosztályban most itt, és nagyon tájékozottak voltak, sok mindent tudtak, érdeklődőek, én nagyon élveztem. Én mindig szeretem az élet nagy kérdéseit feszegetni, hogy akkor most miért vagyunk, mit csinálunk, és miért csináljuk azt, amit csinálunk, mint a miért vagyunk itt. Csak hát az az igazság, hogy ugye a zene is legyen benne, meg beszéljek is, én néha sajnos túl sokat beszélek, de és mindig ki van téve, ezért egy óra, hogy lássam, hogy meg kell befejeznem. Tehát az lett volna a kérdésem, hogy jó-e tanulni a diákokhoz, mit kell tanulni, mennyit kell tanulni, melyik a jobb tanulni vagy tanítani. Miután magam is tanultam sokáig, és most meg tanítok nagyon régóta, de mai napig tanulok azokból, hogy tanítok, meg azokból, hogy tanítom őket. És utána a gyerekeim azok pont, van astagozatos, fősatagozatos, gimnazista, egyetemista, tehát mindenből van. Ezek a napi kérdések az élettel kapcsolatban, a tanulással kapcsolatban, ezek mindig fölmerülnek. Persze beszélgettünk a kékmadárról, hogy tudják ki, hogy mi a kékmadár. Még a mesét is tudta valaki, pedig állítom, hogy szerintem a Kékmadár mese mostanában nem a tévék programján szerepel, nem van túl sokat. Úgyhogy ez volt az első eladásnak a témája. Ugye mindig az van, és én szeretem a műsoraimban a fiatalokat elhozni, egyrészt a vendégemet, fagottosokat, vagy a zeneakadémistákat, vagy máshonnan. Mert az is benne van, hogy jön egy ilyen fiatal ember, és akkor lát egy híres művészt, és akkor hát az messze van tőle egy kicsit. Nem tudja kötni magát ahhoz a pályához, vagy ahhoz az élethez. Most akkor bejárt a világot, már olvasunk róla, meg minden nyavaja. Viszont aki korban közel áll hozzá, az jobban elérhető. Hát nekem az volt korábban is a bajom a koncert élettel, hogy van a színpad, van egy vizesárókot előtte, vagy egy zenekarjárok, vagy bármiskolnak az emberek. Na most a színpadon lévő ember is ember, meg a közönség is ember. Tehát mindenki ember. Tehát, hogy magyarul közel kell kerülni. A művészet ez nem egy megfoghatatlan valami, ez egy tanulható, kezelhető dolog, amire föl lehet készülni, amit lehet csinálni. És ezért szeretek úgy beszélgetni, hogy közel van a közönség, lássam a szemeket, és másrészt azért hozok fiatalokat, akik majdnem egy idősek velük, csak ők nem a Dózsában tanulnak, nem a gimnáziumban, hanem a konzervatóriumban, vagy a zeneakadémián. Ez pár év, és rögtön már már akkor esetleg közelebb áll a hallgatósághoz az az ember, aki, vagy az a dolog, amit mi csinálunk. Az Egri Jancsi, aki itt volt, jazzbőgő, és most bassgitáron játszott, ő már volt itt annak idején az Olá Kálmánnal, talán 10 éve ezelőtt, most a fiával jött, a Lukács Gergő pedig, mert talán a virtuózokból a tubás ismert gyerek, vagy művész, bocsánat. Sokan tudják, hát fölvezet a életben, nagyon sokan tudják, hogy a művészet életben a Kékmadarat, mert rengetegen játszottak itt, de hát amúgy is örömmel jönnek, és amikor meglátták ezt a közeget, hogy szép a könyvtár, finom szendvicsek vannak, mindenki barátságos, itt van, mindenki rájuk készül. Ugyanaz a Kékmadárnak is az egyik titka a Kékmadárnak, hogy jól vannak tartva az emberek, akik ide jönnek a művészek. Ezt már elmondtam egy párszor, hogy sajnos a művész nem mindig van, hogy általában nincs hozzászokva ahhoz, hogy ki van fizetve, érkezzen, amikor érkezik, játszon, ahogy játszik, és aztán menjen el lehetőleg minél hamarabb. De ki van fizetve? Tehát az is egy oldalról annak is van egy igazság, hogy ki van fizetve. Itt mondjuk nincsen kivizetve a művész a Kékmadáron, de kedvesen várják pogácsával, kávéval, üdítővel, sörrel, borral, szendvicssel, rántott hússal. Megtapsolják, kap virágot, ajándékot, egy simogatást vagy kézfogást, most lehet csak egy lélekbeni. Aztán egy jó ebédet, és aztán elköszönnek tőle. Szóval ezért mindenki szívesen jön, és erre mindenki szívesen áldoz egy napot vagy fél napot. Vannak fix tervek. Azt hiszem, hogy a Kékmadár történetben először lesz fotókiállítás, abban nyílik. Az FFS, ami a Fiatal Fotóművészek Stúdiója, fog egy nagyon érdekes kiállítással kezdeni. Szegedi zenekar játszik oratóriumot a nyitónapon. Lesz egy, hát még a gyerekszínház, az kétesélyes, de este a Karinti Színház fog szerepelni a Nadrág című darabbal. Hát egy pesti nagyszínház, Nadrág című darabbal, a Karinti Színház, nem voltak még soha, és nem is nagyon mozdulnak vonulnak ki, ők jönnek. Akkor például lesz Lukács Miklós és Dres Mihály jazz szaxofon és cimbalom. Lukács Misi az most az egyik legnagyobb sztár a világon jazz cimbalommal, tehát ez is különleges lesz. Nem volt 100 éve a Méz írzenével, ők jönnek vasárnap délelőtt. Gyereke, hát vagy a kis herceg lesz, vagy egy másik program, szintén a Karinti Színház felajánlásával, miután este ők játszanak, hát azt is ők hozzák. Hozzá kell tennem, hogy jelen pillanatban három vasárnap a Panya Beva van a tűzben, a Beatrice van a Nagyferóval a tűzben, és a Budapest Bár, ez a harmadik. De hozzá kell tennem, hogy nem egyszerű a helyzet, és akkor se fejezetek le, hogyha egyik se lesz három közül. De én most megfeltem mind a hármat megszerezni, hát ha sikerül, vagy a három közül valamelyiket megszerezni. Ugye az Érsekert egy fantasztikus fejlődésen ment keresztül, bár templom még mindig nincsen, de nem baj, mert ott, ahol eddig voltunk, az megfelelte ezt a jezsuita templom természetesen. Most, ha jó idő van, még az is lehet, hogy ma a megbeszélés után kimegyünk és körülnézünk, mert egy akár a rock koncert, akár a jazz koncert, ott van a kisebb-nagyobb helyszínek az Érsekertben. Én még télen voltam kint, ma akkor is kezdett nagyon jó kinézni. Most az öcsém még voltak kint pár nap azelőtt, és mondták, hogy nagyon jó lesz, úgyhogy szeretnék mindenképpen valamit kivinni. Hát kérdés, hogy az időjárásunk milyen lesz, mert hogy az mennyire fedett, azt nem látom át egyelőre, mennyire fedett. Úgyhogy nem tudom még, de mindenképpen szeretnék valami új logót oda kivinni, egészen biztos. Én igazából azt szeretném, hogyha minél jobban mozognánk mindenfelé, tehát minél mozgalmasabb lenne. Van a terveim közt egy ilyen utcabálszerű valami is ott a sétáló utcába, mert ez egyik évben talán tavaly volt spontán, és ez nagyon jól sikerült, tehát valami ilyesmit szeretnénk elhozni. Szokás szerint le vagyok maradva természetesen, de ahhoz képest, hogy március van, tehát még van három hónapom, azért még nem. Tehát azért úgy gondolom, hogy talán még ezt lehet hozni a végén, mert most már csak az aprókat kéne összeállítani.
Itt nagyon-nagyon sok bíztató dolog hangzott el. Lakatos György Kalocsai Fesztivál szervező Fagott művésznek, Kalocsa díszpolgárának köszönjük a közreműködést a Turmixban. Várjuk a fejleményeket a könnyűzenei koncertek sorsát illetően. Azt hiszem, hogy bármelyik névnek örülne, ugye? Akire viszont már nem kell sokat várni, az a megyei és a kalocsai kórház főigazgatója dr. Svébis Mihály, akitől néhány percen belül komplett kórképet kaphat a magyar egészségügy problémáit illetően. Van miről beszélni.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100-on.
And visit my world, did history, shining stars. All love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Visit my world, did history, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Me
one more time.
Ez a Korona FM 100, benne pedig a Turmix másfél perccel 3:41 után, és ami azt illeti, a Turmix utolsó témája kapcsán valahogy egy amerikai dokumentumfilm szlogenje tudott csak eszembe jutni, az a tessék megnyugodni, fájni fog. A magyar egészségügyről legyen szó, de egyébként egy örömteli esemény kapcsán bonyolódott beszélgetésbe riporterünk a Kalocsai Kórház főigazgatójával. Szóval állami kitüntetést kapott a Kórház Szövetség elnökévé, választották, és komoly kihívásokkal néz szembe. Röviden így lehetne összefoglalni dr. Svébis Mihály elmúlt heteit. A Bács-Kiskun megyei, illetőleg a Kalocsai Kórház főigazgatóját telefonon érte utol Vörös István riporterünk, hogy a frissen átvett kitüntetésről, a Kórház Szövetségi teendőkről és a magyar egészségügy általánosan jellemző és kilátásban lévő nehézségeiről kérdezze. Ezen kívül azok rendezési alternatívái is szóba kerültek. Íme.
Beszélgessünk erről az elmúlt pár hétről, mert hát szerintem azért ritka van az emberek ennyire mozgalmas és ennyire eseménydús időszak az életében, mint amilyen önnek volt az elmúlt pár hét. Ugye először talán a Kórház Szövetség, aztán pedig ez a bizonyos állami kitüntetés.
Hát ez tényleg így van, hogy az elmúlt mondjuk egy hónap az egy rendkívül mozgalmas időszak volt az életemben, nem is emlékszem, hogy lett volna ilyen. Ugye elkezdődött azzal, hogy megalakultak a szakmai kollégiumok, és azt tudtam, hogy a sebészeti tagozatba beválasztottak, de azt nem tudtam, hogy a szakmai kollégiumnak az egyik elnök helyettese is lettem. Ez mondjuk egy meglepetés volt. Aztán utána ugye kronológiai sorrendben jött a Kórház Szövetség közgyűlés, ahol a Kórház Szövetség elnökévé választottak, és aztán 11-én pénteken pedig Badlog miniszter úrtól át lehetett venni a tiszti keresztet. Hát ez tényleg mozgalmas volt az elmúlt időszak.
A Kórház Szövetség elnöki posztja milyen feladatokkal jár?
Hát ugye egymagában az elnök mellett van egy tanácsadó testület is, az elnökség, és ez úgy épül fel, hogy 14-en vagyunk a Kórház Szövetség elnökségébe. Van maga a megválasztott elnök is, van két elnök helyettes, és gyakorlatilag maga a Kórház Szövetség az egy szakmai, elsősorban szakmai érdekképviseleti szervezete a magyar kórházaknak. Tehát ugye itt azért nagyon sokszor meg kell nyilatkozni, akár az ellátással kapcsolatosan, akár szakmapolitikai kérdésekben is. És hát ez az elkövetkezendő időszak, én úgy gondolom, hogy eléggé mozgalmas lesz ezen a területen.
Sőt, ugye a mögöttünk álló időszak is mondhatjuk, hogy elég mozgalmas volt, mert hát nem is tudom, talán soha ennyire rivalda fényben a magyar egészségügy helyzete úgy vidéken, mint a fővárosban nem volt. Ön elnökként hogyan látja ezt a helyzetet, és megfogalmazódtak-e bizonyos célok, amikor elvállalta ezt a kinevezést?
Hát ez teljesen természetes, hogy megfogalmazottak célok, és ez tényleg így van, hogy ennyire rivalda fényben az egészségügy nem volt az elmúlt években, mint most jelenleg van. De ugye ennek ez egyenes következménye, hogy az elmúlt időszakban ugye számtalan változásnak kellett volna történnie a magyar egészségügyben, és ezek sajnos nem következtek be, és ez is nyilvánvalóan elősegítette azt, hogy most az egészségügy rivalda fényben van. Mi, amikor az első elnökségi ülésünket megtartottuk, akkor olyan célokat tűztünk ki magunk elé, amelyek véleményünk szerint javítanák a magyar egészségügy helyzetét. Ugye itt elsősorban arra gondolok, hogy vissza kéne adni az ápolóknak, az orvosoknak, a műszaki ellátás területén dolgozó egészségügyi dolgozóknak azt a presztist, amit sajnos az elmúlt években elveszítettünk. És hát nagyon fontos lenne az is, hogy megfelelő életpályamoda kerüljön végre kialakításra. Tehát aki az egészségügyi rendszerben belép, ez legyen akár orvos, akár nővér, akár a gazdasági műszaki ellátás területén dolgozó kollega, ő pontosan tudja azt, hogyha ezt az életpályát választotta, akkor ha x évet eltölt ebben a rendszerben, akkor hova tud eljutni. Hisz igazából így tud dönteni arról, hogy vállalja-e ezt a megmérettetést, vagy sem.
Ez a bizonyos presztízsvesztés, amit említett igazgató úr, ezt a folyamatot ön belülről hogyan látta? Lehet-e ezért felelőssé tenni akárkit is, vagy pedig igazából ezt a rendszer hozta magával, és így következett be?
Hát igen, ezt a rendszer hozta magával. Ugye ennek egyenes következménye az, hogy ma jelenleg nagyon kevés a nővér, kevés az orvos, aki az egészségügyben dolgozik. Ma Magyarországon vannak olyan területei az országnak, olyan megyéi, ahol a nővér, a szaknővér hiány eléri a 20-25%-ot. Ez egy olyan nagy szám már, ami már a betegellátás biztonságát is veszélyezteti. Tehát egy csökkentett orvos létszámmal, egy csökkentett nővér létszámmal ugyanazt a feladatot ellátni természetesen szinte lehetetlen, és ebből aztán nyilvánvalóan egyenesen következik az is, hogy a betegek sokszor elégedetlenek az egészségügyi ellátással kapcsolatosan. És ennek még lesz egy, amire még nagyon sokszor nem gondoltunk, még lesz egy ilyen nagy próbatétele az elkövetkezendő időszakban. Ugye most fognak nyugdíjba menni a Ratko korszak gyerekei, és egy nagyon nagy tömeg fog rázódulni az egészségügyi ellátórendszerre, hisz ez statisztikai adatok bizonyítják, hogy a 60-65 éves korba kezdjük el inkább igénybe venni az egészségügyi ellátást. Most van egy orvoshiány, van egy nővérhiány, és erre még több százezer ember rákerül az egészségügyi ellátórendszerre. Ez is egy kritikus helyzetet fog teremteni az elkövetkezendő időszakban.
Vannak-e erre stratégiák, kidolgozott stratégiák, vagy esetleg mondjuk a Kórházszövetség által szorgalmazott stratégiák, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy ha ezt a helyzetet ne is megelőzzük, mert ahogy említette, ez már egy folyamatban lévő dolog, és nehéz ennek elébe menni, de legalább megfelelően kezelni tudjuk.
Hát meg kellene állítani ezt a folyamatot, és kezelni kell, ez pontosan így van. És itt döntően én azt látom, hogy ez a presztízs dolog, ha ez visszakerülne, a megfelelő megbecsülés a társadalom részéről visszakerülne az egészségügyi dolgozókhoz, és egy bizonyos fokú bérrendezés is történne az elkövetkezendő időszakban, akkor meg lehetne állítani az orvosok elvándorlását, és meg lehetne állítani a nővéreknek az elvándorlását is az egészségügyi ellátórendszerből. És ezt mindenképpen rövid időn belül meg kell oldani, mert egyébként egy kritikus helyzet fog előállni.
Erre egyébként lát reális esélyt?
Hát én igen, meg kell mondjam őszintén, hogy igen, mert ha ez nem fog bekövetkezni, akkor itt akár egy fél, háromnegyed éven belül olyan kritikus helyzet fog adódni, és ugye nem akkor kell a problémát kezelni, amikor már ránk szakadt teljes súlyával, hanem előtte kéne megelőzni, hogy ne legyen ilyen jellegű probléma az egészségügyben.
Ugye most olyan dolgokról beszélgetünk, olyan jelenségekről beszélgetünk, amelyek országosan jellemzőek. Tehát itt nem mondhatjuk azt, hogy ez csak a főváros, vagy csak a vidék, vagy csak a leszakadtabb régió problémája, ezek országosan jellemző problémák.
Ez az egészségügynek a probléma, igen. Ez pontosan így van.
Hogyha egy picit viszont helyi dolgokról beszélünk, ugye a Bács-Kiskun megyei kórház főigazgatójaként, ugye a Kalocsai kórháznak is a főigazgatója, ami a megyei kórház tagintézménye. A megyében, mondjuk Bács-Kiskunban, Kecskeméten, Kalocsán, ezek mennyire súlyosan jelentkező problémák? Úgy értem, hogy mondjuk egy tízes skálán mennyire érzékelhetőek ezek a bőrünkön?
Itt főleg ezek a problémák, amiket az előbb is említettem, ezek már érezhetők itt a Kecskeméti megyei kórházban is. De ez egyelőre még kezelhető. Városi kórházak szintjén sokkal súlyosabb ez a probléma, hisz ha, ahogy említette, például vegyük csak Kalocsát. Kalocsán az orvosoknak az átlag életkora, akik a kalocsai kórházban dolgoznak, az majdhogy nem megközelíti a nyugdíjkorhatár. Tehát itt nagyon fontos lenne az, hogy a fiatalok belépjenek a rendszerbe, mert ezek a nyugdíj környékén lévő kollégák bármikor, akár betegség miatt, vagy akár csak amiatt, hogy megfáradtak. Ha kilépnek a rendszerből, ez a rendszernek a működési képtelenségét fogja jelenteni.
Van konkrétan veszélyben lévő szegmens, akár a megyében, akár Kalocsán?
Hát ugye a hiány szakmák természetesen, és azért ez egy megdöbbentő tényadat szintén, hogy ugye megjelentek, hogy mely területeken melyek a hiány szakmák. Budapesten is már több mint 9 olyan szakterületet soroltak fel, amely hiány szakmának minősül, de ugyanakkor az országnak nagy részén az összes orvosi terület hiány szakmának lett minősítve. Például Bács-Kiskun megyébe, Baja térségébe gyakorlatilag az összes orvosi tevékenység bekerült a hiány szakmák köré. És ez már egy súlyos probléma. Bár megoldás lehet erre, mert ugye a hiány szakmáknál ott a frissen belépő kollégák, akik bekerülnek a rendszerbe, ők bizonyos plusz összegeket kapnak, és ezzel próbálják megoldani és kezelni ezt a problémát. Csak legyenek, akik belépnek a rendszerbe.
Mondjuk, hogyha fiatal orvosokat várunk, akik szeretnénk, hogy jöjjenek, akár ha mondjuk Kecskeméten, Megyeszékhely talán kiemeltebb helyen is van, vagy jobb helyzetben van, de például Kalocsán mit lehet nyújtani ezeknek a fiatal kollégáknak, hogy azt mondják, hogy nem Kecskemétre, vagy nem Szegedre, vagy nem Budapestre megyek gyógyítani, mert én lejövök egy kisvárosi kórházba.
Hát, hogyha meg tudjuk őket győzni, hogy ott is lehet gyógyítani, és megfelelő körülményeket tudunk nekik biztosítani, akkor el fogjuk tudni azt érni, hogy a városi kórházakban is jelentkezzenek fiatal pályakezdő kollégák. Tehát ehhez még nagyon sokat kell tennünk, hogy ez így is legyen.
A kórházszövetség elnökeként mi az álláspontja, hogyan lehet mindezt valóságot, tehát mire van szükség ahhoz, hogy mindabból, amit elmondtunk, abból valóság lehessen, a gyakorlatban lépések szülessenek, döntések szülessenek, kézzelfogható eredmények szülessenek. Mire van ahhoz mondjuk például a kórházszövetségnek szüksége?
Hát én úgy gondolom, hogy most egy olyan lehetőségünk van, amely talán biztosítékot ad, hogy megfelelő lépések megtörténjenek. Ugye a Kórházszövetségnek a kongresszusán ott volt államtitkár úr, az összes helyettes államtitkár, a fenntartónak a főigazgatója, és ott külön is leültünk és tárgyaltunk az egészségügy helyzetéről, és én azt látom, hogy most az államtitkárság és a Kórházszövetség az egy ilyen nagyon szoros szövetségbe tömörült, pontosan azért, mert érzékeljük, hogy milyen nagy probléma van az egészségügyben, és mindkét részről megvan az újítás szándéka. Én nagyon remélem, hogy ebből aztán kézzelfogható eredmények is születnek az elkövetkezendő időszakban.
Köszönöm szépen. Hát szerintem az egészségügy helyzetét azt amennyire lehet, mert nyilván erről órákig lehetne beszélni, azt nagy vonalakban körbejártuk, de ugye történt még egy fontos dolog, ugye az interjú elején elhangzott, hogy igen, mozgalmas időszak eligazgató úr mögött, ugye ez a bizonyos állami elismerés. Hát azért ilyet sem minden nap kap az ember.
Hát igen, ezt azért úgy nem szokták tucatjával osztogatni, de hát nyilvánvalóan ehhez azért az is kell, hogy az ember egy bizonyos időt eltöltsön az egészségügyben, és tudjon valamit talán jót tenni, de azért ezt szeretném megjegyezni, hogy ez nyilván nem egy embernek a tevékenységének szól, hanem ez szól a Kecskeméti Megyei Kórháznak, meg a TAK kórházainknak, az ott dolgozó embereknek is, hisz együtt tudtuk ezeket az eredményeket elérni, amire aztán a döntéshozók is felfigyeltek, és ennek az eredménye az, hogy az ember megkapta ezt a kitüntetést. Tehát ez mindannyiunk közös munkájának az eredménye, én úgy gondolom.
Amikor az ember átvesz egy ilyen elismerést, akkor mi áll a fejében ez? Mire sarkalja?
Ugye hát először is úgy egy pillanat alatt végigfut az a 36 év már, amit az ember az egészségügybe eltöltött, és egy jó leső érzést tölti el természetesen. Ugyanakkor tisztában van azzal is, hogy ez a kitüntetés, ez bizonyos kötelezettségekkel is jár. Tehát az elkövetkezendő időszakban, ha lehet, még jobban kell dolgozni azért, hogy jobbítani tudjuk az egészségügy helyzetét. És ez egy megfelelő felelősséget is tesz az ember vállára.
Köszönöm szépen, igazgató úr, hogy itt volt, gratulálok az eredményekhez, és sok erőt és sikert kívánok a kitűzött célokhoz.
Nagyon szépen köszönöm.
Dr. Svéb Ismélynek, a Bács-Kiskun megyei, illetőleg a Kalocsai Kórház főigazgatójának, az Országos Kórházszövetség újonnan megválasztott elnökének. Köszönjük szépen a beszélgetést, és köszönöm Vörös Istvánnak a nélkülözhetetlen segítséget a mai Turmixhoz. Ez volt mára a közérdekű szolgáltató magazin műsorunk. Köszönöm a figyelmet legalábbis ennek erejéig. Ne feledje, hogy a Turmix korábbi adásait és rövidesen ezt is teljes hosszában meghallgathatja a koronaradio.hu weboldalon, ott keresse a rádióról menüpontot és a pályázati archívumot, ott lesz. Köszönöm szépen a figyelmet. 11 óra van, folytatjuk már is a kívánság műsorral azonnal Éva hírei után.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Készült a médiatanács támogatásával
a Magyar Média Mecenatúra program keretében.